19. fejezet. Ön instinct secret me tourment. Valami titkos ösztön nyugtalanít. Ez a mondat soha nem ment ki a fejéből. A Chateaubriand könyvében olvasta, René mondta ott, hogy nyugtalanító vágyat érez, de hogy mire vágyik, azt nem tudja megmondani. Ő magára ismert Renében. Ez a könyv lett most kedvenc könyve. René is úgy járt a világban, mint ő. Páncéltalan lélekkel, amelyen minden külső érintés az eleven húst sérti. Ő is néma büszkeségbe és szenvedésbe menekült az élet elől, amelynek minden felbukkanó gondját ellenséges támadásnak érezte. Ő is gyötrődve és vívódva kínlódott olyan sóvárgástól, amelyet sem szavakba foglalni, sem kielégíteni nem tudott. Újra és újra ehhez a könyvhöz járult kínjaival, mint a szomjazó a kúthoz, hogy enyhülést kapjon. Gyakran odaforgatott, ahol Louise felveszi az apáca fátyolt, és azzal az elképzelt ábránddal ámította magát, hogy részletesen elképzelte és kifestette Lilin gróf kisasszony kolostorba lépésének szeráfi ünnepéjét. Ezt az elképzelt jelenetet borította rá hűs apáca fátyolként a valóságra, mert ha azt fedetlenül elképzelte, fel kellett ordítani az iszonyat fájdalmától. Hófehér szerelmét látta holtra váltan, lehunyott szemmel egy öreg kéjenc mohó karjai között. Anyja félszemmel figyelte, aggodalmasan tetvet körülötte. Egyenes kérdést nem intézett hozzá, de látszott, miben mesterkedik. Gyakran beszélt Luigináról, az olasz leánykáról. Ez új tanítványa volt Francinak. Derék olasz nyelvtanár volt a kislány papája bizonyos, Bagioli szapora beszédű, lelkes, hadonászó talján. Mint özvegyember a lányban találta élete minden örömét. Igen, tehetségesen is zongorázott a tűzről pattant barna leányka. Bagioli gyakran eljött haladásáról kérdezősködni, és igen melegen összebarátkozott Lisznével. Hogy a két szülő mit főzött ki, azt nem lehetett tudni, de kitalálni nem volt nehéz. Bagioli papa fiának nevezte a fiatalembert, művészetét az egekig magasztalta, félistenként kezelte, és rajongó apai vonzalmáról biztosította. Liszt mama pedig olykor óvatos célzásokat engedett meg magának. Roppant helyes, kedves, jó kis fruska ez a Luigina. Jól fog járni, aki elveszi. Maga a leányka se volt mentes az összeesküvés gyanújától, irult-pirult lecke közben, és olyanokat nézett mesterére, hogy annak külön óvatosságába került ezeket a pillantásokat meg nem látni. De nem látta meg. Néha egy-egy pillanatig felületes sajnálkozást érzett a leányka iránt, de ahogy elvált tőle, mindjárt el is felejtette. Nem érdekelte. Semmi sem érdekelte. Ami néha fel tudta figyelmét kelteni, azt is hamar elunta. Weber muzsikája, amelyre az orosz jogász figyelmeztette, 2 hétig ébren tartotta érdeklődését, aztán elfordult tőle. Egy novemberi napon bevetődött valami hangversenyre a konzervatoárba. Itt meg sem nézve a műsort, unottan hallgatta, amikor játszottak, de egyszer csak érdeklődve előre hajolt, és a szomszédjától a műsort kérte. Kitűnt, hogy annak a vakmerő és furcsán hangszerelt számnak, amelyre felfigyelt, Concert de Silface a címe, és egy eddig csak félfüllel hallott név szerepel szerzőjeként, Hector Berlioz. Figyelmesen hallgatta tovább, egyre érdekesebbnek és bátrabbnak találta. Befejezésekor hangosan tapsolt, aztán szomszédjához fordult egy zeneakadémiai növendékhez. Ez nagyon jó zene, ki ez a Berlioz? Nem ismerem személyesen, az a furcsa vöröshajú ember az, aki most áll fel a 3. sorban. Azt hallom, hogy ez a szám csak részlete valami nagyobb műnek. Kísérő zene valamihez, de hogy mi ez, azt elfelejtettem. Játszottak ezután mást is, de őt a többi muzsika most idegessé tette. elment. Az egyéni, erőteljes harmóniák sokáig zúgtak a fülében. Vágyat érzett, hogy ezzel az emberrel megismerkedjék. Erárdéktól pár nap múlva azt is hallott, hogy ez a Berlioz valami falusi orvos fia a Dobré Panzióban gitárt oktat. 8 tételes kísérő zenét komponált a Goethe Faustjához, ez a szám abból való volt. Franci elhatározta, hogy valamelyik nap elnéz Pleyelékhez, akiket úgyis régóta meg kellene látogatnia, ott majd megismerje ezt az izgató zenéjű embert. Halasztotta egyik napról a másikra. Egyszer már nekiindult az útnak, de közben nem tudott ellentállni egy nyitott templomajtónak, betért, és ott feledkezett. Aztán mindinkább halványult benne a zene emléke. A Faustot ugyan lapozgatni kezdte kíváncsiságból, de közben a Werther kötet akadt a kezébe. Az aztán foglyul ejtette. Megint saját fájdalmait, tépelődéseit, kínjait vélte viszont látni. A könyv annyira hatott rá, hogy a végén sóvára megkívánta az öngyilkosságot. Másnap sietett a bűnös vágyat meggyónni. De René és Werther élő alakokként kísértették, idegeinek túlcsigázott állapotába nem is csodálkozott volna, ha éjszaka megnyílik az ajtó, valamelyik a két fájdalmas regény hős közül belép hozzá, és jó barátként leül ágya szélére. Ott tartott már, hogy víziókra készült fel, talán neki is olyan jelenései lesznek, mint uránnak. Olyan volt maga is, mint valami vízió. Természettől is szikár teste teljesen elvékonyodott, csontá és bőrré aszott. A vékony, csontos testen különös fej ült, krétafehér arc, amelyen feltűnt az erős orr, és a szem lázas, meggyötört, csodaváró pillantása, és ezt a középkori szerzetes arcot a dús szőkehaj válligérő üstöke keretezte. A párizsi utcán jól ismerte már mindenki, mégis meghökkent, aki elment mellette. Kapkodó, tanácstalan, de izzó nézésében, tétova járásában, szertelen mozdulataiban volt valami, amitől alig lehetett volna megmondani, hogy szente, avagy őrült. Ő szent szeretett volna lenni, anyja az őrülettől féltette. A fiatalember úgy lépte át 18. évét, hogy szívósan ragaszkodott egyházi tervéhez. Hogy anyját kétségbe ne ejtse, hetekig nem beszélt róla, de aztán váratlanul elejtett egy megjegyzést, amelytől anyja két napig megint sírt egyfolytában. És kitört. Fiacskám, mondta neki kétségbe esve, én nem tudom nézni, hogyan mégy tönkre, hiszen alig élsz már. Ha nem a magad kedvéért, akkor az én kedvemért térj vissza a rendes életbe. Hát olyan vagy, mint a tövigék egy gyertya, de csak tovább éksz, és lehetetlen megérteni, hogy mi bajod. Az a leány. Abba már belenyugodtam. Tudom, hogy nagyon szenved. Szenvedéseit felajánlottam Istennek. De akkor nem értem, hogy mi lehet. Ez az, hogy én se értem. Nem vagyok való erre az életre, de erről nem tudlak meggyőzni. És mi alatt anyja csendesen sírdogált mellette, ő fújta pipája füstjét tovább és merev arccal az egész világ fölé röppent, közömbösséggel nézett a semmibe. Amikor legközelebb gyónni ment, Barden atya feloldozás után nem engedte elvenni. Várjon még, kedves fiam, beszélnem kell magával. Édesanyja járt nálam. Ő hirtelen a gyóntatóra nézett arcát gyenge pír futotta el. Hogy beszéljen le engem az egyházi pályáról? Összeesküsznek? Hallgasson végig, kedves fiam. Isten azt is megparancsolta magának, hogy tisztelje édesanyját. De Krisztus maga mondta, hogy aki őt követni akarja, hagyja ott még a szüleit is. Ő maga is elhagyta az anyját. Elkezdtek vitatkozni. A vita meddő maradt. Franci mindössze azt ígérte meg, hogy egyelőre várni fog. És türelemmel várt, Szent Teréz életrajzát olvasgatta. Arca átszellemült, ha anyja szólt hozzá, nem hallotta. Ha lecke óráit elvégezte, templomban töltötte szabad idejét. Legfeljebb Aponyi grófnéhoz ment el néha. Előre megkérdezte, kiket talál majd a grófnénál. Még mindig bujkált az olyan eshetőség elől, hogy Szentkrik grófba vagy a grófi ház valamelyik közeli ismerősébe ütközzék. A követség palotájában a rendesen ismerősöket talált, Faubourg Saint-Germain arisztokratáit, akikkel avatottan tudott beszélgetni, évek hosszú sora óta ismerte házaikat, egymás között való rokonságuk részleteit, a Bourbon restauráció liliomos és gőgös világának mendemondáit. A politikához nem értett semmit, a közélet fordulatait nem tartotta számon, újságot nem olvasott. Ha Polignac herceg lett a miniszterelnök, ő ebből csak azt tudta, hogy Károly király a saját természetes fiát tette meg miniszterelnöknek, és hogy a Martignac kormány távozásával Szentkrik gróf megszűnt miniszter lenni. Hogy a változás mit jelent, az nem érdekelte és nem is értett belőle semmit. Pedig egy idő óta mindenki lázasan politizált, akivel csak találkozott. Valami feszült idegesség úszott a levegőben. Ahogy kitavaszodott, a feszültség együtt nőtt a napsütéssel. A kocsmák elé kitett asztaloknál hevesen lármázó csoportokat lehetett látni. Anyja a vásárcsarnokból minden nap vadul hangzó és ellentétes híreket hozott haza. Hol azt, hogy lázadás készül és köztársaság lesz, hol azt, hogy a király rábízza az országot az orleáni hercegre és külföldre utazik, hol azt, hogy Napóleon fia megszökött Bécsből, titokban már Párizsban is van, és a jövő héten császárrá fogják koronázni. Ő udvariasan meghallgatta anyja híreit, de nem figyelt rájuk. Testi ereje is a végét járta, lelki ereje is fogytán volt. Éjszakákon át nem tudott aludni. Kétszer is elájult a kis templom oltárrácsa mellett, és mindig láza volt. Az orvos, akit anyja elhivatott, nem tudott mit mondani, csak a fejét csóválta. Ő maga úgy volt az imádkozással, mint az iszákos ember a borral. Csak a mámor tudta kínjait enyhíteni, de egyre több kellett belőle. Most már óráit is kezdte elhanyagolni. Megesett, hogy felkeléskor visszaszédült az ágyba. Közömbösen ott maradt és elkezdett imádkozni, ételez és italoz, egész nap nem nyúlt. Odakint dühös kánikula folytogatta a várost. Egy júliusi délután ilyen érzéktelen önmegadásban feküdt odahaza. Két napja feküdt már így. Maga sem tudta volna megmondani, hogy alszik-e vagy ébren van. Ekkor távoli morajt hallott, valami különös föld alatti dübörgést. Felült az ágyban. Az utcáról zűrzavaros zsivaj hallatszott az udvar felől, futkosás és ajtócsapkodás. Kiáltásokat is hallott, amelyeket nem értett. Franci! Franci! Szaladt be anyja sírva és rémült. Lőnek az utcán, itt a forradalom. Miféle forradalom? A király lövet a népre. Az emberek felszaggatják a kövezetet. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Kiugrott az ágyból, magára kapott valamit, anyja sikoltozni kezdett. Nem engedlek ki, az utcára nem engedlek ki! Ő megsimogatta anyja arcát, megcsókolta és kifutott a kapuhoz. Az utcán sűrű nép rajzott. Mindenki a kapukba gyülekezett, izgatottan beszéltek. Egyik irányból négy emberből álló csoport futott. Mint a verebek, amelyek egyszerre kaptak fel egy kövér morzsát, és röptükben rángatják, ez a négy szaladó ember egymás kezéből tépett ki egy liliomos bourbon zászlót. De sokan eléjük szaladtak, és a zászló, mintha megrohant élőlény lett volna, lehullott a csoportosulás közé. Ordítva, diadalmas kiáltásokkal szaggatták darabokra. A Rue Montolon szemközti házának padlás ablakán ugyanekkor dugtak ki egy nagy háromszínű zászlót, piros, fehér, kéket. Közben folyton hallatszott a távoli dörej, most már tisztábban. sortűz fegyverropogása volt az. Egy másik házon már két trikolor lógott. A barrikádokra, kiáltott egy kövér, izzadó ember. Elkezdett futni, mindjárt 15-en is futottak utána. Ugyanekkor az utca másik vége felől erős csörtetés indult meg, és a következő pillanatban egy szakasz sorkatona rohant el a házak között futó lépésben. Egyenruhájukról meg lehetett őket ismerni, a Ligné katonái voltak. Az utcára kicsődültek, egy része sikoltozva menekült be a kapukon, de voltak, akik kint maradtak, és lázas düvel ordítottak. Le a királlyal! Éljen a szabadság! Éljen a Sarté! De a katonák nem hederítettek a sértő kiáltásokra. Csörömpölve ügettek tovább valamilyen ismeretlen cél felé. A kapuk egy pillanat alatt ismét benépesültek. Távolról a fegyverropogás folyton hallatszott. A ház belsejéből az anya ilyet sikoltozása érkezett a kapuhoz, majd ő maga is. Sírva rimánkodott fiának, hogy jöjjön be. Az megfogta anyja karját, hogy megnyugtassa, de feszülten figyelt a távolba. Megint emberek szaladtak a keresztutca felől. A bulvárok már meg vannak szállva. A tülériáknál lőttek, sok ember meghalt. Nem lehetett tudni, hogy mi történt valójában. Talán véröntött el egész Párizs, talán csak valami tüntető csetepaté volt az egész. Az utcai csődület folyton nőtt. És megdöbbentő gyorsasággal hirtelen ordítani, sikoltozni, menekülni kezdett mindenki, ahonnan előbb a Ligné katonái futottak, ugyanonnan vágtató lovas csapat rohant elő. Franci nem vette észre hogyan, de egyszer csak belül volt a kapun, amelyet becsaptak. Künt siketítő lármával vágtattak a lovasok, két pisztolylövés hallatszott, mellette idegen emberek álltak, akiket sohasem látott azelőtt. Egy hang közvetlen mellette kiáltotta. Elmentek, akinek veterán jelvénye van, tűzze ki! A kapu kinyílt. Néhány ember elkezdett rohanni a lovasok után. Közvetlen előttük egy ingujjas, véres ember most kelt fel a földről. Lisztvama sikoltozott és erőszakkal húzta fiát a lakás felé. A véres ember feltápászkodott és bejött hozzájuk. Megismerték, Verrier volt a nyerges mester, akinek tőlük az ötödik házban volt az üzlete. Meglőttek a gazemberek. A karomat érte a golyó. Nem tudnák bekötözni? A kaput megint becsapták ismét. Vágtató lovasok közeledtek. Anya és fia bevezették a nyergest a lakásba, s ahogy levetette ingét, és ott állt övig, mesztelenül kitűnt, hogy nincs nagyobb baj, a golyó csak horzsolta. Lisztmama vizet hozott és vásznat. Mi van itt? Kérdezte tőle Franci szenvedélyesen. Mi van itt? Egy lovas gárdista rám lőtt, mert nem tudtam idejébe beugrani a kapu alá, pedig nem is csináltam semmit. Na igen, igen, de kint mi van a városban, az országban? Az van, monsieur, hogy a maga arisztokrata barátainak most melegük lesz. Éppen eleget disznókodtak. Ennek most vége, most egy kicsit megtanítjuk a grófokat, amit az utóbbi időben ezek csináltak, hát azt már nem lehetett tűrni. Miért? Mit csináltak? Mit csináltak? Hát ön nem olvas újságot? Nem tudja az ordonánszokat? Uram, hát hol él ön? Micsoda francia ön? Én nem vagyok francia, magyar vagyok. De szeme csak van, és füle. A király felrúgta a Sartot, uram, amire megesküdött. Megtiltotta a lapokat, már két napja nem kapom az újságot. Feloszlatta a kamarát, és eltörölte a választójogot. Hát ezért hoztuk vissza a burbonokat. Nem adok egy lyukas szót a Károly trónjáért, uram. Úgy kell neki. Miért hagyta garázdálkodni a grófokat? Most itt a szabadság, a gróf urak pusztulnak a pokolba. Tudja, uram, hogy mi az a szabadság? Én tudom, én még láttam a guillotine dolgozni a Gréf téren, amikor kisgyerek voltam. Hát most szorulnak a gróf urak. Köszönöm, madam. Ez Lisztnének szólt, aki közben átkötötte a nyerges karját. Verrier mester már rohant is kifelé, Franci utána akart rohanni, de anyja belekapaszkodott. Nem engedlek, inkább meghalok, de az utcára nem engedlek. Azonban mégis elengedte fiát a meglepetéstől. Az utcáról harsogó ének hallatszott be, és a boldogság zúduló zsivaja. A következő pillanatban Franci már hanyat homlok rohant a kapuhoz, anyja utána. A kapu megint nyitva állott, az utca tele volt sorkatonákkal. Sűrű tömeg vette őket körül, sokan a Marseillaise-t énekelték. Rengeteg embernek háromszínű kokárda volt a kalapjánál. Megmagyarázhatatlannak tetszett, honnan vettek elő ilyen hirtelen ennyi zászlót és kokárdát. A nép ölelgette és éjjenezte a katonákat. Vive la ligne! Messze a katonák mögött ordítozás kezdődött és szekérzörgés. A szekerek számára utat nyitottak, kokárdás diákok ugrottak le a szekerekről. Fegyverek! Kiáltotta valaki. Éjjel kifosztottak egy fegyverraktárt. A barrikádokra, ti is testvérek, katonák, le a grófokkal! Éljen a szabadság! Az emberek kapkodták a fegyvereket. A katonaság sötét, fenyegető tömegben megindult, elvegyülve a fegyvert kapott polgársággal. Asszonyokat is lehetett látni fegyverrel a kezükben, valami leírhatatlan lelkesedés rázta, vitte, ordítatta az embereket. A Marseillaise teljes erővel hangzott, és nem lehetett hallani, szólnak-e még a távolban a fegyverek. De ekkor valami olyan dörgés ütődött a falakba, amelyen az éneken is túltett. Ágyú! Kiáltottak többen. Lisztnél rábámult a fiára kapuban. Franci, az Isten szerelmére mi van veled? Gyere be azonnal! Belekapaszkodott a karjába, húzta, vonszolta befelé. A fiatal embert, mintha kicserélték volna. Arca lángolt, szemébe tündöklő földi kifejezés költözött, karja válla reszketett, az anya rettegő aggodalommal nézte. Francia, most itthon nem maradsz. Ha egy lépést teszel ki a házból, esküszöm az Istenre, hogy öngyilkos leszek. Most menj, ha tudsz. A fiú mosolygott. Gyerekesen, jókedven, humorosan mosolygott, mint hosszú hónapok óta nem. Hanyat dőlt a díványon, és pipára gyújtott, odakintről tompán, alig sejthetően ágyú szó hallatszott. Ő a mennyezetet nézte, és képzelete, mint egy túlfokozott színházi előadás, vadul dolgozott. Folyton Saint Creek grófot látta maga előtt, amint szekéren viszik, és körös körül hangos tömeg gúnyolja. Mögötte másik kocsin viszik D'Artigo grófot, aki kezét tördeli és zokog gyávaságában. Ő pedig valami emelvényen áll, és amikor ezek ketten odaérve térdre borulnak előtte, ő nagylelkűen, megvetően int, eresszétek el ezeket a nyomorult férgeket. Nemes arcéle elfordul, szőkehaja lobog a szellőben. Anyám, hiába van forradalom, én enni akarok. Van itt hombor. Az anya csodálkozva, aggódva hozta a bort. Ő töltött magának, és a poharat azonnal leöntötte. Feltűnően vidám volt és izgatott, tetvet, körülnézett. Aztán váratlanul leült a zongorához. Gondolat nélkül szalasztotta rajta ujjait, majd hatalmas dörgő akkordokat vert rajta erős ütemben. A zongorán zenei gondolat formálódott ki, a Marseillaise. Eljátszotta háromszor egymás után, aztán megint tűnődve improvizált. Egyszerre elkezdte játszani azt a huszita dalt, amelyet urántól hallott két héttel azelőtt, a forradalom 400 év előtti dalát. Protestáns dal, nem baj. Legfeljebb Saint Creek grófnak nem tetszik. Zenének nagyon szép, tehát a jóisten szereti. Csak azért is még hozzá a német korált, erős várunk nekünk az Isten, ezt is eljátszotta háromszor. Akkor megint a Marseillaise-re tért vissza. Anyja látta, hogy jókedven zongorázik, kinézett gyorsan hírekért. Képzelt, rontott be fiához izgatottan, a katonák a lázadókkal tartanak. A forradalom mindenütt győz. Fia mosolyogva bólintott, és tovább zongorázott. Össze-vissza rögtönzött a három dallam figuráiból mindenféle meneteket. Egyre jobban belemerült. A három motívumot keverte, rakosgatta, szélesítette. A zongora dörgött keze alatt. A falak, a házak, az utcák, az országok vele harsogtak. A zongora széken Megdicsőülten ült egy fiatalember, és úgy verte a hangokat, hogy a zongorát félteni lehetett tőle. Így játszott éjfélig, anyja szótlanul ételt tett oda neki a zongorára, ő a fejét rázta és nem nyúlt hozzá. Éjfélkor hirtelen ceruzát és kottapapírt vett elő. Félkézzel játszott, szakadozottan, félkézzel írt. Mit csinálsz, fiam? Kérdezte anyja boldog, de bátortalan csodálkozással. Forradalmi szimfóniát! Kiáltotta szenvedélyesen. Dolgozott hajnali 4 óráit. Akkor elnyomta az álom. Ruhástól aludt el, másnap reggel 9-kor felébredt. Boldogtalanul kínzottan nyitotta ki szemét, mint szokta, de pár pillanat múlva élénség és öröm ült ki az arcára. Anyja már újságokat tudott neki mondani, a forradalom győzött, csak a Louvre és a Champs-Élysées közötti térség van még a királyhoz hű maradt csapatok birtokában. Ott barrikádok vannak, a harc folyik. A katonáknak azonban sem élelmük, sem lőporuk. Különben egész Párizs a forradalomé. Franci gyorsan végzett a reggeli imával, és azonnal leült a zongorához dolgozni. Órákról ezen a napon beszélni sem lehetett. Dolgozott késő estig, enni is alig adott elég időt magának. Harmadnap is dolgozott. Délutánra befejezte a szerzeményt, akkor elkezdte azonnal tisztázni. Negyednap reggel jött a hír, hogy az utolsó csapatok is elestek, a barrikádok népe tökéletes győzelmet aratott. A város a forradalomé, az arisztokraták uralmának vége, az öreg Lafayette átvette a szervezést. Délután készen volt a forradalmi szimfónia, egyelőre csak a zongora kivonat. Az utolsó ütemeket másolt, amikor meghallotta, hogy Bagioli köszönt be a lakásba. Az utcai életveszedelem elmúltával eljött érdeklődni. Nem esette Lisztéknek valami bajuk. Mi van Francival? Kérdezte. Francia zongoránál elmosolyodott és kíváncsian hallgatózott, hogy meghallja anyja válaszát. Nem lehet rá ismerni, 3 nap óta friss és jókedvű éjjel-nappal komponál. Ne mondja, mi történt vele? Én magam se értem, az ágyú gyógyította meg.